Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
December 8-án tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. Semmi sem tökéletes, ez pedig a webáruházakról és a fogyasztókról is elmondható. Az online üzletekben is érhetnek minket negatív tapasztalatok, pontosan ezért oda kell figyeljünk néhány dologra. Például arra, hogy egy valóban létező cégtől rendeljük meg a terméket, valamint arra is, hogy ne vásároljuk túl magunkat, azaz ne legyünk impulzus vásárlók. Nyilvánvalóan a reklámok megpróbálnak arra ösztönözni minket, vásárlókat, hogy minél több terméket tegyünk fel a valós, vagy éppen a virtuális futószallagra. Azonban nem kell mindent megvenni, de nem is szabad minden kiegészítő terméket egyből elfelejteni, hiszen sok esetben a reklám valóban jó dolgokra hívja fel a figyelmünket. Témánk: fogyasztói magatartások az online térben. Meghívott dr. Sert László, marketing szakember, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának adjunktusa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdését és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten: fogyasztói magatartások az online térben. László, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és ismét eljött a digitális világba.
Én is köszönöm a meghívást, örülök, hogy újra itt lehetek.
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszéltünk a múlt héten.
Sok olyan dologról volt szó, ami szerintem sokakat érdekel a rádióhallgatók közül. Itt ugye a digitalizációról volt szó, a webáruházak világáról, arról, hogy a vásárlók, a fogyasztók hogyan kezdték el megszokni ezt a szép új világot, amit az internet nyújt számunkra, úgy vásárlás szempontjából, mint kommunikáció szempontjából is, és úgy az általános témákat beszéltük meg. Ezért gondolom, hogy mint minden ilyen témának, mint minden ilyen érdekes témának, mindegyiknek vannak ilyen alternatív folytatásai, és valószínűleg, hogy most azok kis sorra kerülhetnek, hogy azokat is kibeszéljük.
Amire múlt héten nem került sor, az az internetes vásárlás árny oldala, mert meggyőződésem, hogy mint mindennek, ennek is megvannak a maga negatívumai.
Valóban megvannak, és valószínűleg, hogy Románia még mindig az egyik olyan ország, amelyik az Európai Unióban az utolsó helyek között van azon a téren, hogy hányan vásárolnak internetről, azok közül, akik amúgy interneteznek. Nagyon sok ideig utolsó volt ezen a listán Románia, és ez egyébként nem feltétlenül egy rossz dolog, tehát nem azt lehet mondani, hogy ilyen lemaradott egy társadalom, amelyik nem vásárol online, tehát az online vásárlás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy afelé törekedni kell, hanem inkább arról árulkodik, hogy van egy bizalmatlanság, amit nehezebb leküzdeni itt a romániai internetezőknek, és ez a bizalmatlanság több okból áll fenn, és állt fenn régebb is. Az egyik fő oka az az volt, hogy sokszor még a klasszikus boltokban, üzletekben sem bízunk meg, akkor, amikor a piacra megyünk, akkor sem előlegezzük meg a bizalmunkkal azt, aki el akar adni nekünk valamit. Míg ez mondjuk más országokban, például Skandináviában, skandináv országokban sokszor alanyi jobb jár. Tehát a bizalmat a felhasználók, a vásárlók alanyi jogon adják az eladónak. Nálunk ez egy kicsit nehezebb történet, és mindenki hall, vagy sok mindenki hall negatív példákról, ellopott pénzekről, átvágásokról, olyan termékekről, amelyeket nem rendeltünk meg, és mégis azt küldték, meg mindenféle rém történetekről, és akkor ez a bizalmatlanságot tovább fokozza. Tehát valójában az egyik árnyoldala az ékereskedelemnek Romániában az pont az, hogy még mindig nagyon sokan bizalmatlanul viszonyulnak a webáruházakból való vásárlásokhoz. Jól lehet, közben nagyon sok minden változott, tehát a pénz átutalásnak a technológiája is jóval biztonságosabb lett, a feltételei annak, hogy visszaküldjünk egy terméket, sokkal könnyebbek lettek, tehát valójában nagyon sok minden, ami régebb a bizalmatlanságot okozta, már megoldódott, de a lakosság egy bizonyos része még mindig úgy érzi, hogy nem bízhat meg 100%-osan a webáruházakban.
Mennyire biztonságosak az internetes vásárlások, avagy honnan szabad és honnan nem szabad megrendelni egy bizonyos terméket?
Az első dolog, amit meg kell néznünk egy webáruháznál, hogy egyáltalán létező webáruház-e. Nagyon sok olyan reklám van, és ugye sokan, főleg az idősebb generáció, és egyébként ez sem egy probléma, az én anyukám is úgy szokott internetezni, hogy néha nem nézi meg, hogy hova téved, igaz? Tehát gyakorlatilag néhány kattintás után különböző helyeken lyukadunk ki, és lehet, hogy beleugrunk egy olyan vásárlásba, ami talán elhamarkodott. Például nem nézzük meg, hogy ki is árulja pontosan azt, milyen feltételek mellett árulja. Tehát gyakorlatilag az első dolog, amit tennünk kell, az, hogy nézzük meg, hogy ki árulja. Létező cégről van szó, vagy nem. A romániai törvények szerint, bár nem vagyok jogász, de tudom, hogy ez az oldala kifejezetten szigorú Romániában, a webáruházak kötelesek kiírni a weboldalukra, hogy kik ők, a cég adataikat nyilvánosan vállalniuk kell. Ezért az első szűrő az épp ez lenne, hogyha látjuk azt, hogy egy webáruháznak felületén sehol nem található az, hogy az milyen cég, ki az, aki mögötte van, milyen jogi személy van, akkor ez tulajdonképpen már is utal arra, hogy talán nem megbízható. Amennyiben ott van az, hogy valamilyen cégről van szó, az már egy elég jó garancia arra, hogy egyáltalán számon kérhetők, tehát hogyha valami olyan dolgot tesznek, vagy olyan dolgot árulnak, ami nem felel meg a valóságnak, és utólag mi erre rájövünk, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve hogyha nem a fogyasztóvédelmi hatóság, akkor más szervezetek segítségével jogorvoslatot tudunk kérni, és akkor megoldódhat a problémánk viszonylag könnyen. Tudni kell azt, hogy ez a legfontosabb dolog, meg kell győződjünk arról, hogy aki interneten árul valamit, az cég kell legyen. Kivéve amennyiben az OLX-ről meg hasonló ilyen szolgáltatásokról van szó, amit úgy hívnak, hogy C2C, tehát magánszemélyek közti piactér, azoknál ott természetesen más feltételek vannak, ott nagyobb kockázatot vállalunk a vásárlásokkal, és ezekre a helyzetekre a fogyasztóvédelem sem vonatkozik, tehát a fogyasztóvédelmi törvények sem vonatkoznak, legalábbis korlátozottan vonatkoznak, ott más törvények, más szabályok vannak, de amikor webáruházból vásárolunk, figyeljünk oda arra, hogy legyen transzparens információ, legyen nyilvános, jól látható információ arról a cégről, aki árulja a terméket. Ez lenne az első dolog, amit tennünk kell. Második dolog, amit tennünk kell, az az, hogy alaposan vizsgáljuk meg, hogy milyen feltételek mellett jutunk a termékhez, illetve hogy milyen fizetési lehetőségeink vannak. Vannak még mindig olyan esetek, hogy az ár, amit kiírnak, az nem a valós ár, hanem majd a kosárban derül ki a valós ár, tehát mire a kosárba kerülünk, tehát betesszük a webáruház kosarába a termékünket, akkor hirtelen felfújódik az ár. Bár ritka már az ilyen eset, de még mindig létezik, mindig lehetséges. Mondok egy példát, van egy olyan, főleg a külföldről közvetlenül importált termékeknél, hogy az áfát nem teszik hozzá, és ez megtévesztő, mert amúgy hozzá kellene tegyék, de különböző okokból nem teszik hozzá, és lehet, hogy az okok között az is ott van, hogy remélik, hogy ezáltal olcsónak látjuk azt a terméket, és amint a kosárba tettük, ott már hozzá teszik az áfát, és akkor hups, azt látjuk, hogy drágább a termékünk. Szóval a transzparens árazásra is kell figyelnünk, tehát létezzen a cég, és az árazása az átlátható legyen. Lássuk azt, hogy mit tartalmaz, mit nem tartalmaz. Ha ez a két feltétel teljesül, akkor az eseteknek a 95%-át már megoldottuk. Tehát már nem fognak becsapni minket, ezért a maradék 5% azok speciális esetek, azokról is mindjárt beszélünk.
Melyek ezek a speciális esetek?
Speciális esetek akkor jelentkeznek, amikor félreértés van a kommunikációban. Jellemzően sok webáruház nem csalni akar. Tehát azt tudni kell, hogy vannak átvágós webáruházak, de jóval kevesebb ilyen webáruház van, ugyanis nagyon jól tudják, hogy elég, ha egyszer hibáznak, a feljelentés alapján utána komoly problémáik adódhatnak. A romániai fogyasztóvédelmi hatóságot egyébként sokan dicsérik, és egyesek azt mondják, hogy Európában az egyik legszigorúbb. Úgyhogy ilyen szempontból a fogyasztó számíthat arra, hogy gyakrabban van igaza, mint a másik félnek. Tehát tulajdonképpen a kommunikációs problémák azok, melyek néha problémákat okoznak. Mondok egy példát, tegyük fel, egy promóciót nem megfelelően olvasunk el, vagy pedig félreértjük, vagy pedig a webáruház olyan információkat hallgat el előlünk, amelyekre jogunk van, hogy tudjuk, de ők nem gondolnak bele, mert mondjuk amatőrök, vagy pedig nem gondolták eléggé végig, vagy nincsenek tisztában a törvényekkel. Tehát sok olyan kezdő webáruház van egyébként, akik hasonló hibákat ejtenek, és aztán a saját bőrükön tanulnak, de nem rossz indulatból teszik, hanem egyszerűen csak tudatlanságból. És ez okoz különféle félreértéseket, amelyek végül lehet, hogy a fogyasztók kárára történnek. Szóval a félreértések. A másik dolog, ami történhet, az a promóció környékén történő mindenféle fajta hát szabály, meg különféle feltételek. Szokták mondani, hogy a Fekete Péntek kapcsán, vagy a Black Friday kapcsán, hogy régi trükk, mert tulajdonképpen az történik, hogy felviszik az árakat, hogy aztán legyen miből leengedni az árakat. Tudni kell, hogy Romániában nem szabad a fekete péntek előtti időszakban felemelje egy cég, egy webáruház a termékeinek az árait, csak azért, hogy utána tudjon egy nagy árkedvezményt adni. Erre legutoljára azelőtt másfél hónappal van joga. A törvények azt mondják, hogy közvetlenül azelőtt nem lehet az árat felemelni csak azért, hogy kedvezményes árat adhassunk, hogy jól nézzen ki. Tehát valójában, amit tehetünk, az az, hogy különböző árösszehasonlító szolgáltatásokkal megnézzük azt, hogy egy terméknek az ára hogyan működött, hogyan alakult az elmúlt hónapokban, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy egy héttel, két héttel, esetleg három héttel a promóciós időszak előtt mesterségesen felfújták a listaárakat csak azért, hogy tudjanak egy nagyobb árkedvezményt adni, akkor az nem szabad tegyék, és akkor fel lehet őket jelenteni egyébként. Tehát akkor ez a megoldás, hogy fel kell őket jelenteni. Amennyiben ez nem történik meg, tehát mondjuk arról van szó, hogy jóval azelőtt emeltek utoljára árat, akkor legálisan jártak el, tehát akkor nem kell tartani semmitől, akkor ez így működik, és ez is hogy fontos, hogy tudják a felhasználók, hogy a webáruházaknak jogukban áll változtatni az árakon, csak az ilyen promóciós időszakok előtt oda kell figyeljenek arra, hogy mikor teszik ezt. Mert hogyha túl közel teszik a promóciós időszakhoz, akkor joggal merülhet fel a vágya annak, hogy csalni, átvágni akarnak vásárlókat.
A műsor folyamán szóba jött a visszaküldés lehetősége. Ez hogyan is történik Romániában? Tehát megrendelek valamit a webáruházból, megérkezik, megnézem, nem tetszik, vissza akarom küldeni, és akkor hogyan tovább?
Ennek a kérdésnek van egy jogi vetülete, egy fogyasztóvédelmi vetülete, fogyasztóvédelmi jogi vetülete, és van egy marketinges vetülete, amiatt, hogy én marketing szakember vagyok, annyira nem látok bele a jogi szabályozás részébe, viszont amit tudok róla, az az, hogy jogunk van visszaküldeni bármilyen terméket mindenféle ok nélkül egy bizonyos ideig, ha jól tudom, és remélem nem tévedek, akkor ez két hét jelenleg, tehát 14 nap, illetve különböző idősávokban lehet még visszakérni a pénzt is. Most az ok nélküli visszaküldés az szerintem nagyszerű dolog, tehát ha belegondolunk abba, hogy ha nem tetszik egy termék, használjuk egy ideig és nem tetszik, jogunk van visszakérni a pénzünket, és általában ebből nem csinálnak problémát a webáruházak sem. Vannak olyan webáruházak, amelyek a fogyasztótól kérik a visszaküldésnek a futárdíját. Tehát ez általában sok fogyasztónak nem tetszik, sok vásárlónak nem tetszik, hogy ha vissza akarnak küldeni egy terméket és visszakérik a pénzüket, akkor a futárt már ők kell fizessék. Most az a helyzet, hogy vannak olyan webáruházak, hogy ezt a költséget ráhárítják a vásárlóra, de vannak olyan webáruházak is, amelyek a visszaküldésnek a költségét is átvállalják. És tudni kell még egy nagyon fontos dolgot, ami szerintem az egyik legnagyobb félreértés, és jelenleg is nagyon sok embert érint, hogy a kártyás vásárlások biztonságosabbak, mint a készpénzes vásárlások. És itt nem arra gondolok, hogy most a járvány időszak miatt, mert azt tudjuk, hogy a készpénzes vásárlás most jelenleg nem a legbiztonságosabb járványügyi okokból, hanem azért, mert a kártyás vásárlások esetén hamarabb visszakapjuk a pénzünk. Tehát tulajdonképpen a webáruháztól, hogyha vissza akarjuk kérni a pénzünk, akkor kell jelezzük felé, hogy visszaküldjük a terméket, és amint a termék megérkezett, akkor a webáruháznál egy kattintással azonnal visszaküldik a pénzünket, míg hogyha készpénzzel fizettünk a termékünkért, akkor jóval nehezebb ez a procedúra, és a webáruháznak is több adminisztrációt jelent, tehát akkor nehezebben kapjuk vissza a pénzünk. Szóval, hogyha valaki esetleg arra gondol, hogy a kártyás vásárlásnak ez túlütője lehet, hát pont nem, ez kifejezetten előnye a kártyás vásárlásnak, ugyanis egy darabig a webáruház nem kapja meg azt a bevételt, hanem a kártya processzálónál, a banknál van, úgymond, és a bankból könnyebben vissza lehet utalni a kártyára. Tehát tulajdonképpen egy klik és már is visszakaptuk a pénzünk. Ezt azért fontos mondani, mert nagyon gyakran pont az ellenkezőjével találkozom, nekem is szokták mondani, hogy hát azért inkább akkor fizessünk, amikor a futár kihozta a terméket. Igen, ennek viszont az a hátulütője, hogy amennyiben más nap visszaküldenénk a terméket, akkor lehet, hogy csak rá két hónapra jön vissza a pénzünk.
Mekkora pénzkiesést jelent ez a webáruházaknak, és úgy amúgy az áruházaknak, hogy a fogyasztók egyszerűen visszavihetik a termékeket, és meggyőződésem, hogy vannak olyan fogyasztók, akik megveszik a terméket azért, hogy próbálják ki, de már előre tudják azt, hogy vissza fogják vinni abba a bizonyos 14 napban.
Azt kell mondjam, hogy itt Kelet-Európában még kifejezetten becsületesek vagyunk, mert bár létezik az a jelenség, hogy egyesek azért vásároljanak, hogy utána visszaküldjék a terméket, de messze nem olyan erős ez a jelenség, mint mondjuk az Egyesült Államokban meg Kanadában, ahol sok vásárló sportot űz ebből, tulajdonképpen azért vesz meg egy terméket, mert pontosan tudja, hogy rá egy hónapra visszaküldi és visszakéri a pénzét. Nálunk ez nyilván egy adminisztratív költséggel jár, több energiával jár a webáruháznak, de egy megfelelően stabil webáruház áruháznak ez nem jelent problémát. Tehát a forgalom miatt, amiatt, hogy nagyon nagy az áruforgalom, és a szerződésekben is benne vannak ezek a feltételek, hogy ez megtörténhet, ezért nem jelent olyan nagy érvágást. Inkább a kisebb áruházakat érinti rosszabbul, mert ott több munkát szül azoknak, akik ott dolgoznak a kisebb webáruházaknál. De a nagyobb webáruházaknál ezt úgy veszik, hogy ez egy természetes dolog, és már bele van kalkulálva a munkaidőbe, hogy mondjuk N százaléka a vásárlásoknak úgy végződik, hogy vissza lesz küldve a termék. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez nem olyan nagy érvágás, sőt, minél nagyobb egy webáruház, annál kevésbé érzi meg ennek a hatását.
A múlt héten még beszélgettünk a reklámokról is. Miért történik az, hogy miután valaki rákeresett egy bizonyos termékre, utána folyamatosan hasonló hirdetésekkel kezdi bombázni az internet? Konkrét példa, 2 héttel ezelőtt nézegettem az autógumikat, közben megvásároltam, de azóta is csak autógumis hirdetésekkel találkozok mindenféle online felületen.
Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljak, még szeretném bemutatni azt a technológiát, ami emögött a dolog mögött van. Biztosan nagyon sok rádióhallgató szembesült ugyanevel a dologgal. Problémának nem mondanám, inkább egy jelenségnek mondanám, hogy a reklámok követnek minket, bármerre megyünk, miután egy bizonyos webáruházban vagy egy bizonyos weboldalon jártunk. Ennek a technológiának az a neve, amelyik ezt lehetővé teszi, hogy viselkedés alapú célzás, angolul behavioral targeting, és úgy működik, hogy valójában a Google és a Facebook nyújtja nagy részt ezeket a szolgáltatásokat. A Google reklámrendszere és a Facebook reklámrendszere segítségével lehetővé válik, hogy a weboldalunkon vizsgáljuk azt, hogy aki oda belép, annak később reklámot mutassunk meg egyéb felületeken. És ez azt a problémát, azt a régi problémát oldja meg, hogy ha valaki a weboldalunkra jön, körülnéz, megnézi a termékeinket, amelyeket árusítunk, elolvassa az információkat róla, de nem vásárol, hanem elnavigál onnan, akkor tudjuk eszébe juttatni, hogy jöjjön vissza, talán jó ötlet visszajönni hozzánk, és talán jó ötlet vásárolni tőlünk. És ezt gondoljunk bele, nem internetes közegben jóval nehezebb megtenni. Tehát, hogyha van mondjuk egy kisboltunk a sarkon, akkor ezt hogy érjük el? Nagyon nehéz lenne elérni, bejön valaki, körülnéz, és kimegy, nem vásárol. Hogy érjük el azt a személyt? Nagyon nehéz. Hát valójában csak utána szaladhatunk és szólhatunk neki, ez lenne az alternatívánk, viszont valószínűleg, hogy nem venné jó néven. Interneten ez lehetséges, és ez a technológia nyújtja ezt a lehetőséget. Talán az egyetlen probléma ezzel a technológiával az, hogy ehhez az adatainkra van szükség, tehát bizonyos szempontból a személyes adataink egy nyilvánosabb részét gyűjti össze a weboldal, és a Google vagy a Facebook reklámrendszere segítségével azt felhasználja ahhoz, hogy azonosítson minket olyan weboldalakon, amelyekre azután navigálunk, miután elhagytuk azt a weboldalt. És akkor ezáltal sikerül elérjük azt a felhasználót reklámokkal, aki azelőtt a weboldalunkon járt. Tehát egy rövid példával, az, amit te is mondtál az autógumikkal, ezt valószínűleg, hogy sokan tapasztalták még. Ma reggel én is megjártam, utána kerestem valaminek Google-en, megtaláltam a találatok között egy bizonyos linket, rákattintottam, betöltődött az oldal, elolvastam, megnéztem, és eldöntöttem, hogy majd délután visszek oda, és jobban megnézem, és nem kellett várjak én délutánig, mert azt követően délelőtt folyamán bárhova léptem a Facebookon és a Google-en, bárhova mentem, annak a webáruháznak jelent meg a reklámja, és vissza fogok menni hozzá, mert emlékeztetett. Tehát sokszor ezek a reklámok arra is jók, hogy emlékeztessék a felhasználókat, és talán a múltkor is elhangzott, hogy az internetelők elég türelmetlen emberek, és amiatt, hogy nagyon sok információval szembesülnek a mindennapokban, hajlamosak elfeledkezni jó ajánlatokról. Például sokan meglátogatnak egy webáruházat, bedobálnak néhány terméket a kosárba, és ott hagyják a kosárban a terméket, és lekapcsolják az oldalt. Ha most ilyen esetben nyilvánvaló, hogy egy ilyen reklám jól jön a hirdetőnek, tehát a webáruháznak, mert lehet emlékeztetni az illető személyt, hogy jöjjön vissza és nézzen körül a kosarában, mert már nagyon közel volt ahhoz, hogy megvásárolja. Úgyhogy a hirdetők szempontjából ez egy rendkívül hatékony hirdetési módszer, a vásárlók szempontjából pedig sokszor intruzív, betolakodó jellegű reklám, azért mert néha nagyon sokszor jelenik meg. Azt viszont tudni kell, és ezt elsősorban a webáruházzal foglalkozóknak mondom, a hirdetőknek mondom, hogy be lehet állítani azt, hogy milyen frekvenciával jelenjenek meg reklámüzenetek, és a lényeg az, hogy mi is befolyásolhatjuk ezt, szóval tulajdonképpen nem érdekes senkinek felidegesíteni, felmérgesíteni a vásárlókat.
Ha már szóba jött a kosár és a nem vásárlás, létezik egy olyan remarketing folyamat, amikor emlékeztetjük a fogyasztót, hogy a kosárban vannak termékek, amik már nagyon közel állnak ahhoz, hogy megvásárolja őket, de mégsem tette, akkor kap egy promóciós kódot.
Így van, és valljuk be, ez egy nagyon logikus és jó taktika, hogy megpróbáljuk rávenni azokat, akik már eljutottak a kosárig, hogy fejezzék be a vásárlást. Tehát ha valaki, akkor az van a legközelebb a vásárláshoz, aki már a kosárba helyezett termékeket. Úgyhogy náluk van a legnagyobb esélyünk, hogy eladjunk nekik valamit. És a probléma ilyenkor az szokott egyébként lenni, hogy a fiatalabb generációk ezeket a promóciós eszközöket kijátszák. Tehát van egy olyan jelenség például, hogy tudják azt, hogy fognak kapni egy árkedvezményt, hogyha a kosárban hagynak termékeket. Ezért tudatosan csinálják ezt. Tehát valójában az a mechanizmus, hogy belépnek a webáruházba, néhány terméket betesznek a kosárba, és utána lezárják, és várnak, hogy mikor jelenik meg nekik egy hirdetés, ami egy kupont ajánl fel, hogy olcsóbban vásároljanak. Tehát tulajdonképpen ők már az első perctől arra bazíroztak, hogy olcsóbban vásároljanak, és ezzel kijátsszák ezt a promóciós lehetőséget. És állítólag egy jó ismerősöm mondta, aki egy webáruháznál dolgozik vezető pozícióban, hogy elég sokba kerül azoknak a cégeknek, akik ilyen a bevásárló kosárban rekett termékekre promóciókat írnak ki, azért mert tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy csak azoknak adnak el, akik tudják, hogy ezek a promóciós feltételek, ami gyakorlatilag egy veszteség. Tehát úgy is lehet venni, hogy egy veszteségről van szó.
A marketingben még létezik egy olyan fogalom, hogy látható és láthatatlan fogyasztás. Mennyire van ez jelen az online térben? Gondolok itt elsősorban arra, hogy az üzletben látják, hogy mit vásárolok, de a webáruházban ez simán elkerülhető.
Fizikai térben való vásárlásnál valóban arra gondolhat a vevő is, hogy hát az eladó látja, lát minket, talán látja azt, hogy hányan jöttek be az üzletbe, hányan mentek ki. Sok üzletben van counter, tehát egyfajta mérőeszköz, amelyik méri azt, hogy hányan jönnek be, hányan mennek ki az üzletből. Nyilván a nap végén ugyanannyian jönnek be, mint ahányan kimentek, de sokat elmond arról mondjuk, hogy melyik napszakban hányan látogatnak be az üzletbe, mennyi időt maradnak az üzletben, azt is meg lehet satszolni. Tehát az offline boltok, vagyis a fizikai boltokban természetesnek vesszük, hogy lekövethető a vásárlási viselkedésünk. Ami viszont az internetes értékesítésben fennáll, az az, hogy a fogyasztók, a vásárlók arra gondolnak, hogy annyira nem követhető le a viselkedésük. Na most tudni kell, hogy az online térben ugyanúgy lekövethető a viselkedésünk, mint hogyha fizikai üzletbe mentünk volna be. Minden webáruháznál fontosnak tartják azt, hogy különféle analitikai eszközökkel, különféle mérőeszközökkel mérjék azt, hogy hányan érkeztek a weboldalunkra, hányan nézték meg ezt a terméket, mennyi időt töltöttek rajta, milyen gyorsan hagyták el a webáruházunk felületét, milyen interakciót létesítettek a webáruházunk felületével, tehát azt is követni lehet például, hogy előbb erre kattintottunk, majd utána arra kattintottunk, azt követően meg amarra kattintottunk, tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy az internetezőknek a viselkedését regisztráljuk, és itt hangsúlyozom, nem a személynek a viselkedését regisztráljuk, mert nem tudjuk, hogy kiről van szó, hanem egyszerűen csak X vagy Y internetezőnek a viselkedését. Az, hogy pontosan kiről van szó, azt nem tudhatjuk, és arra a jogi keret sem engedi meg, szóval az illegális lenne. Viszont amit megtudhatunk a felhasználók viselkedéséről, az nagyon sok információ. És erre külön technológiák vannak, mindenféle nagyon-nagyon érdekes mérőeszköz van. Egyesek ingyenesek is, itt említeném a Google Analytics-et, amelyik a legelterjedtebb ilyen analitikai szoftver. Tehát, hogyha webáruházunk van, akkor én azt mondanám, hogy kutya kötelünk használni ilyet, mert ebből sokkal jobban megérthetjük, hogy a weboldalunkra tévedt internetezők hogyan viselkednek a webáruházunkban, és miért. Tehát miért teszik ezt, miért kattintják azt, ezekre mind lehet következtetni, és ezek nagyon-nagyon hasznos információk. Szóval a látható és láthatatlan vásárlás ilyen szempontból a láthatatlan tulajdonképpen látható, csak nem mindenkinek, hanem annak, aki az analitikai szoftverek segítségével, figyelemmel követi azt.
Térjünk át akkor a fogyasztói magatartásra. Mit is takar ez a fogalom, hogyan lehetne definiálni?
Fogyasztói magatartás az egyik legfontosabb része a marketing tudománynak. Ezt nyilvánvalóan a marketing tudomány keretében szokták emlegetni, ugyanis ez az a része a marketingnek, amelyik avval foglalkozik, hogy feltárjuk a fogyasztóknak, a vásárlóknak a szándékait, a viselkedését, a különböző motivációit, és ez az egész fogyasztói viselkedés tulajdonképpen közel áll a pszichológiához, ugyanis a viselkedés az a pszichológusok dolga, a viselkedés magyarázata, a viselkedések hatásainak a vizsgálata, különböző viselkedések előzményeinek a vizsgálata. Tehát a fogyasztói magatartás vagy fogyasztói viselkedés az egy féltestvére a pszichológiának, viszont más területekről is kölcsönöz tudást, statisztika is kell hozzá szociológia, antropológia. Tehát tulajdonképpen a fogyasztói viselkedést akkor úgy lehetne meghatározni, hogy az a terület a marketingen belül, amelyik avval foglalkozik, hogy jó alaposan megmagyarázzuk, hogy a fogyasztók miért így gondolkodnak, miért úgy éreznek és miért amúgy viselkednek. Tehát ezzel foglalkozik a fogyasztói viselkedés, és ha nem vesszük komolyan, akkor tulajdonképpen nem tudjuk pontosan, hogy hogyan járjunk a fogyasztónak a kedvében, ezért a profi vállalkozók nagy energiát fektetnek a fogyasztói viselkedés feltárására.
Meggyőződésem, hogy a fogyasztói magatartásnak sok alappillére van. Ide tartozik szerintem a kultúra, a család, a társadalmi státusz és a tanultság is.
Így van valóban, és azt nagyon fontos még erről tudni, hogy a viselkedés mindig egy folyamatként érdemes vizsgálni. Mindig van valamilyen szituáció, egy helyzet, amiben a fogyasztó, a vásárló belekerül. Általában az az első fázis, hogy megfogalmazza a szükségleteit, az igényeit. Tehát előbb felmerül a szükséglet, hogy mire is van neki szüksége, milyen igényt akar ő kielégíteni. És azután elkezdi megnézni, milyen alternatívák állnak rendelkezésére, ezt követően elemzi az alternatívákat, vagyis hogy melyik alternatíva lenne jobb számára. Ezt követően jön a döntés, amikor dönt valamelyik alternatíváról, és a döntés után pedig ugye a szükségletek úgymond ki van elégítve, és az a termék, vagy az a szolgáltatás, amelyik ezt a szükségletet kielégítette, azt megvizsgálja, kiértékeli, és azt mondja, hogy megérte, vagy nem érte meg megvásárolni. És erre az egész folyamatra az egyénnek a különböző tulajdonságai nagyon nagy hatással vannak, nagyon nagy hatással vannak társadalmi környezetnek a hatásai, és az idegrendszerünk is. Mondok három példát, hogy a hallgatóknak is tisztább legyen. Az egyéni tulajdonságok között számít az, hogy milyen személyiségek vagyunk, vagy pedig, hogy a szükséglet milyen jellegű. Például, hogyha valakit a hallgatók közül elvinnénk egy vendéglőbe, és mondjuk két menüt megenne, azután nagyon nehéz lenne neki eladni egy harmadik menüt, hogy azt is megegye, mert jól van lakva. Tehát a szükséglete valójában már ki van elégítve, tehát nagyon nehezen vagy lassan döntene egy harmadik meghívásról. Amennyiben viszont 48 órán keresztül nem enne azelőtt, akkor sokkal könnyebben és gyorsabban döntene, és nagy valószínűséggel nem számítana egy csomó alternatíva, mert már a szembe jövő első ajánlatot megvásárolná. Például ez nagyon egyénfüggő, tehát függ attól, hogy épp milyen helyzetben vagyunk, de attól is függ, hogy milyen személyiségek vagyunk, vagy milyen képességeink vannak arra, hogy megfogalmazzuk, hogy mire van szükségünk. Ugyanide tartozik az, hogy mit gondolunk a világról, az attitűdjeink, az értékrendünk, ezek is mind az egyéni tulajdonságokhoz tartoznak. A második nagy kategória volt a társadalmi környezet. Gondoljunk arra, hogy nagy hatással lehetnek olyan személyek a vásárlói döntéseinkre, akikre amúgy hallgatunk, tehát barátunk, aki nagyon ért a számítógépekhez, lehet, hogy őt fogjuk megkérdezni arról, hogy milyen számítógépet vásároljunk. Vagy pedig a, nem tudom, egy hölgy ismerősünket fogjuk megkérdezni arról, hogy vajon milyen parfümöt érdemes vásárolni. És így tovább. Szóval valójában a társadalmi környezetben a hozzánk közel állóknak a véleménye is hat ránk, de hat ránk a családunk, a családunkban elfoglalt szerepünk, hat a referencia csoport, ami azt jelenti, hogy kik szeretnénk lenni, kiké szeretnénk válni, tehát például nagyon sok fiatal, amikor az Instagramon követ különféle influencereket, akkor abban az is benne van, hogy ők is egy kicsit olyanok szeretnének lenni, tehát az influencer véleménye az nagyon hat rájuk, ezért működik ilyen jól az influencer marketing, vagyis az, hogy különféle Instagramon, YouTube-on, meg egyéb helyeken népszerű tartalomgyártók nagyon nagy hatással vannak a 18 év alattiakra. Ez pont ezért van, mert egy példaképet jelentenek számukra. És akkor ott van a harmadik kategória, az idegrendszerünk, vagyis hogyan érzékeljük, hogyan észleljük az ajánlatokat, mit tanultunk meg arról a területről, például felismerünk egy márkát, akkor inkább azt vásároljuk meg, és nem az ismeretlen márkát vásároljuk meg valamiből. Illetve nagyban az is hozzájárul, hogy hogyan értékeljük ki azt a helyzetet, amiben vagyunk, azt a pár alternatívát, amiben vagyunk. agyunk. Ha túl sok az alternatíva, az sem jó, az sem szereti az agyunk, és ha túl kevés, az sem szereti az agyunk. Tehát tulajdonképpen a vásárlói magatartásban, a fogyasztói magatartásban ezt az egész folyamatot, hogy szükségletfelismerése egészen addig, hogy a vásárlás utáni magatartás, ezt az a három nagy kategória befolyásolja. És hogyha ez bármilyen termék esetén rendbe tesszük és megfejtjük, akkor már is nyert ügyünk van, mert már elég jól megismertük a vásárlóinkat.
Mennyire tartozik a fogyasztói magatartáshoz az impulzusvásárlás?
Impulzusvásárlás az egyik legérdekesebb jelenség, azért, mert azt jelenti, hogy különösebb előzetes gondolkodás nélkül beleugrunk különféle vásárlásokba. Például impulzusvásárlás lehet az, amikor hirtelen felindultságból elmegyünk és jutalmazzuk magunkat valamilyen termékkel. Például sokan amúgy ezt is teszik, tehát a leggyakoribb impulzusvásárlás az az, amikor felmérgelődünk valami miatt, vagy szomorúak vagyunk és elmegyünk és vásárolunk valamit magunknak, amivel úgymond jobb kedvre derülünk, boldogabb leszünk, beteljesültebbek leszünk, ami nyilván nem biztos, hogy úgy lesz, de úgy érezzük, tehát önjutalmazás. A másik impulzusvásárlás, ami jellemző szokott lenni, az az, amikor egy üzletben vagyunk, és olyan dolgokat vásárolunk, amelyeket nem írtunk fel a listánkra, és ez azért van, mert ott a helyszínen jó ötletnek tartjuk. Például azok a standok, amelyek a futószalag mellett vannak a hipermarketekben, jellemzően az impulzusvásárlásról szólnak, azért, mert még az utolsó percben dönthetünk arról, hogy megvásároljuk őket, és nem egy olyan termékek vannak ott, amelyek egyébként ár-minőség arány szempontjából, vagy pedig egyéb szempontokból vizsgálva sem a legjobb megoldások, de mégis megvásároljuk őket sokszor, azért, mert ott hirtelen kell dönteni, ugye közben mozog a futószalag, tehát az idő az telik, és akkor döntünk, hogy mondjuk egy kis szájvizet, meg egy mit tudom én micsodát, oda gyorsan rádobálunk a futószalagra. Tehát ez is impulzusvásárlás. Impulzusvásárlásnak egyébként elég nagy jelentősége van manapság, ugyanis nagy a termékváltozatosság, bármerre megyünk üzletekbe, folyamatosan azt a sok terméket látjuk, úgyhogy valójában összehasonlítást kellene végezni a 100 évvel ezelőtti kereskedelem és a jelenlegi kereskedelem között, akkor azt lehetne mondani, hogy 100 évvel ezelőtt jóval kevesebb lehetőségünk volt, hogy impulzusból vásároljunk. Nem csak azért, mert lehet, hogy kevesebb pénzünk volt, hanem azért is, mert jóval kevesebb terméket láttunk a szemünk előtt. Ma viszont egy karnyújtásnyira, vagy egy egér kattintásnyira a számítógépen bármikor impulzus vásárolhatunk, ami nem biztos, hogy jó dolog. Tehát általában az ember többet költ, hogyha impulzus vásárlásra adja a fejét.
Az is az impulzus vásárlás kategóriájába tartozik, amikor egy webáruházba berakunk valamit a kosárba, és felajánlja nekünk, hogy még vehetünk hozzá ilyen-olyan kiegészítőket?
Részben igen. Részben az is az impulzusvásárlást segíti, viszont ott hozzá kell tenni azt is, hogy ezek az ajánlási algoritmusok, amelyek ezt a gépezetet működtetik, tehát kiválasztottunk egy terméket, és még segít nekünk a webáruház tulajdonképpen, hogy akik azt a terméket vásárolták, még ezt és azt a terméket tették hozzá, az nem biztos, hogy teljes egészében impulzusvásárlásnak minősíthető, ugyanis nagyon gyakran valóban jó ötlet vásárolni abból a bizonyos termékből is, mert a két termék együtt jobb hasznosságot tud nyújtani a fogyasztónak, de lehet, hogy a fogyasztó ezt előzetesen nem is gondolta végig. Mondok egy példát, amit én most nemrég jártam meg. Szerettem volna venni egy fúró csavarozó gépet, és amiatt, hogy én egy elég kezdő barkács vagyok, ezért nem kifejezetten tudtam, hogy akkor a fúró csavarozó géppel járó fúrófej az elegendő lesz nekem. És szorított az idő, ezért beléptem egy webáruháznak a felületére, betettem a kosárba azt a fúrógépet, és nagy meglepetésemre mutatott nekem még egyéb termékeket, amelyekről azt állította a webáruház, hogy jó ötlet lenne a fúrógépen mellé azokat is megvenni. És akkor szembesültem avval, hogy tulajdonképpen tényleg én arra nem is gondoltam, hogy kellene egy fúrófej készletet vegyek, mert másképp nem sokat érnék avval az egy fúrófejjel, mert az jóval kevesebb dologra használható. Ez most így lehet, hogy furcsán hangzik, de beismerem, hogy tulajdonképpen segített nekem a webáruház, hogy egy jobb döntést hozzak.
Elmondhatjuk akkor, hogy élete során mindenki többször is impulzusvásárlóvá válik?
Abszolút, teljes egészében így van, és még hozzátennék két nagyon érdekes tudományos kutatási eredményt. Az egyik az az, hogy állítólag, nem állítólag, hanem tulajdonképpen ez egy tudományos, én csak sokan megkérdőjelezték, nem tudományos alapon, hogy ha okostelefonnal jövünk, megyünk egy hipermarketben, és közben valaki mással beszélgetünk, és nem a vásárlásra koncentrálunk, akkor hajlamosabbak vagyunk impulzus vásárolni. Tehát az impulzus vásárlást, hogyha el van a figyelmünk kalandozva, akkor valószínűbb. És a másik érdekes különbség az impulzus vásárlással kapcsolatban, hogyha éhesek vagyunk, vagy szomjasak vagyunk, vagy mindkettő, akkor nagyobb valószínűséggel vásárolunk olyan terméket is, ami amúgy nem élelmiszer, de egyszerűen mégis képbe jön, mégis levesszük a polcról. Tehát mondok egy példát, lehet, hogy nem vásárolunk meg olyan termékeket egy szupermarketből, amelyeket megvásárolunk akkor, amikor éhesek vagyunk. Tehát jó ötlet jól lakva szupermarketbe menni, összefoglalva ezt lehet mondani, mert jóval kevesebb az impulzus vásárlás lehetősége.
A műsor folyamán már szóba jöttek a bankkártyák is. Én sokszor hallottam olyat, hogy egyes emberek azt állították, hogy sokkal könnyebben fizetnek, úgymond fájdalom nélkül fizetnek bankkártyával, miközben készpénzzel egyfajta fájdalmat éreznek. Ez így van az online vásárlások esetében is? Tehát könnyebben vásárolunk online, mint egy fizikai üzletben, vagy kevesebb fájdalmat érzünk ekkor?
Ez pontosan így van. Valószínűleg ez egy örökségünk az őskorból, amikor avval szembesültünk 10 000 éveken keresztül, hogy mármint nem mi, hanem az őseink, hogy valamit oda kell adjunk cserében valamiért. És ugye, hogyha nagyon nagy mennyiségű árut kellett elcserélni valami más árura, akkor éreztük annak a súlyát, éreztük az értékét a dolgoknak. A készpénz ezen már lazított, mert a készpénzben ugye az aranyérmék után és az ezüstérmék után, az épkori időszak után, amikor a bankjegyek megjelent, akkor egyre kevésbé éreztük azt a konkrét értéket, ami egy bankjegyhez tartozik, de még mindig éreztünk valamit, tehát amikor a kezünkben van valami, és oda kell adjuk a kasszánál dolgozónak, akkor még mindig azt érezzük, hogy valamit odaadtunk. Na de a bankkártyánál nagyon másképp áll a helyzet, mert szimbolikusan nem adunk oda semmit, egyszerűen csak elővesszük a kártyát, és odaérintjük, majd ugyanazt a kártyát visszatesszük a pénztárcánkba. Tehát egy kicsit olyan, mintha nem adtunk volna semmit oda, jól lehet odaadtunk természetesen, mert a bankszámlánkról van levonva a pénz, és hozzáadva a kereskedő bankszámlájához. Ez viszont az idegrendszerünk nem érzékeli olyan, mint mondjuk 5000 évvel ezelőtt, ahogy érzékeltük volna, amikor egy nagy szekér árut kellett elcserélni egy másik szekér árura. Tehát egy kicsit az idegrendszerünk rabjai vagyunk, egy kicsit még mindig ősemberek vagyunk ilyen szempontból, és a bankkártyával valóban minden kutatás azt mondja, hogy a bankkártyás vásárlások kedveznek annak, hogy többet költsenek az emberek. Úgyhogy ez valóban így van. Minél inkább bankkártyával vásárolunk, annál inkább ki vagyunk téve annak, hogy többet költsünk.
De van egy hibrid megoldás is, nem Romániában, hanem ez csak az Egyesült Államokban lehet megtalálni. Az Amazonnak a saját üzletei, ahova az ember bemegy, be van regisztrálva, és a telefonján keresztül fizet, anélkül, hogy bármilyen személyzettel találkozna. Tehát levesz valamit a polcról, és abban a pillanatban levonják a kártyájáról, levonják a banki egyenlegéből. És ha visszateszi, akkor visszaküldik a pénzt. Ez lehet a jövő? Tehát a mesterséges intelligencia ilyen téren meg fog jelenni a mindennapi vásárlásokban is?
Igen, és valószínűleg, hogy ez a jövője a kereskedelemnek. A kereskedelemben ugyanis mindig egy probléma volt az, hogy hogyan oldják meg azt, hogy hatékonyítsák, illetve skálázhatóvá tegyék a vásárlást. A skálázhatóság alatt azt értem, hogy kevés befektetett energiával tudjunk kiszolgálni sok mindenkit. És a kasszáknál mindig ez a fő probléma. Igaz, hogy nem lehet előre tudni, hogy hány kasszás kell szolgálatot teljesítsen, mert van, amikor nagy tömegek jönnek és sorállás képződik, máskor meg nem. És akkor az Amazonnak van ez a technológiája, valóban az Amazon volt az egyik első ilyen nagy cég, amelyik ezt bevezette, hogy tulajdonképpen, hogyha az Amazon alkalmazását letöltjük a telefonunkra, akkor ezekben a boltokban úgy vásárolhattunk, hogy nincs kassa, hanem egyszerűen amikor kisétálunk a boltból, akkor az Amazonnak a különféle szenzorai regisztrálják, hogy milyen termékeket vásároltunk, és valójában a vásárlói élmény szempontjából egy nagyon különleges dolog történik. Az történik, hogy besétálunk az üzletbe, bedobálunk egy pár dolgot a bevásárló kosarunkba, és kisétálunk az üzletből mindenféle gond nélkül, és mire hazaértünk, már az egyenlegünkön látszik is, hogy az Amazon levette magának a megfelelő összeget. Kis túlzással azt mondom, hogy még talán hamarabb meg fog érkezni ez a technológia ide hozzánk is, mint gondoljuk. Tehát az is megtörténhet, hogy már a 2030-as évek elején ez egy olyan megszokott dolog lesz, mint mondjuk az okostelefon ma. Ugye 2008 környékén meg az okostelefon nem volt ilyen megszokott, sőt, ugye még nagyon kevés volt. Most meg gyakorlatilag hát 4-ből 3 személynek van, szóval tulajdonképpen ez lehetséges, hogy a kereskedelemben evel az előző példával is ez fog történni.
Tanár úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Javasolom, hogy jövő héten innen, azaz a mesterséges intelligenciától folytassuk ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást, és a mesterséges intelligencia az a következő logikus lépés, ugyanis nagyon sok marketing folyamatban, nagyon sok kereskedelmi folyamatban van jelen, ezért nagyon sokat lehet róla beszélni, olyan dolgokat lehet róla mondani, amelyek a következő évtizedben mindannyiunk életét fogják érinteni.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Sert László marketing szakembernek, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának adjunktusának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelt és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.